Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapnak a prédikációs alapigéjét Lukács evangéliumából, a 7. fejezet 11. versétől a 17. versig, a következőképpen fennállva hallgassuk meg. Jézus ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokassággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokasság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni, Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Paulus Allen, talán a legnagyobb tekintély a tanatológia tudománya, halállal foglalkozó tudomány területén, és ő a magyar hospice mozgalom életre hívója, és nagyon sokat ír arról, hogy mennyire fontos mederbe terelni a halállal való kapcsolatunkat. Én magam is nehezen beszélek erről, egyrészt azért, mert nyilván nehéz dolog erről gondolkodni. Például az a könyv, amit a kezemben tartok Paulus Allentől, Meghalok én is, kérdőjel. Önmagában a cím irritáló. Már a kérdés felvetés is irritáló. Nehéz. A másik pedig az, hogy hát nem szeretünk erről beszélni. Volt is már olyan valamikor réges-régen, és nem is ebben a gyülekezetben, hanem az előző gyülekezetünkben, amikor hát valaki mondta, hogy hát itt mindig a halálról van szó. Ezért is nehéz, mert irritálónak hat a hallgatóságnak is erről beszélni. Holott valójában, amikor itt felolvassuk a naini ifjú feltámasztásának a történetét, akkor azt kell látnunk, hogy az életről van szó. És amikor a világban körbe vagyunk véve a pénzzel, körbe vagyunk véve az autóinkkal, meg minden mulandó dolgokkal, azok szólnak a halálról. A hétköznapi életünk szól a halálról, mert minden elmúlik, amivel foglalkozunk. Egyes, egyedül az nem múlik el, amit itt hallunk, az Isten igéje. Ez a valóság. Szóval azt mondja Paulus Allen, hogy fontos mederben tartani ezt a területét az életünknek. Egy 34 éves, többgyermekes édesanyját idéz, aki ezt mondja: a gyermekek elfogadták azt, hogy az öregek meghalnak, azt is, hogy balesetben meg lehet halni. Valaki nemrég halt meg egy balesetben, azt nem értették, de hogy, vagy azt értették. De hogy betegségbe bele lehet halni, az megdöbbenti őket. Nem értik. Látom, hogy nyugtalanítja őket. Gondolom azért, mert a most meghalt nagyapa, akit nagyon szerettek, csak 54 éves volt, és vas egészségűnek látták. Miért is nem mutattam meg nekik betegen, miközben folyamatában, mert úgy romlott le. de titkoltuk, magunk között sem beszéltünk róla, pedig tudtuk, hogy meg fog halni. Az a gyermek, amelyik látta betegen, könnyebben viseli. Ugye ott, abban a helyzetben úgy tűnt, hogy az a könnyebb, hogyha nem beszélnek róla. Később, hosszú távon az derül ki, hogy az lett volna a könnyebb, hogyha beszélünk erről. Miért nem beszéltek róla? Azért, mert a felnőttek féltek. Általában ez a valóság. Nem azért beszélünk, mert mi kímélni szeretnénk a gyermekeket, mi magunk nem rendeztük le a halállal való kapcsolatunkat, és félünk. Idézi Allen egy bizonyos Gergőt. Azt mondja ez a Gergő, nagyon megdöbbentek a tanárok, amikor Mártit elgázolta a vonat. Láttuk rajtuk, de nekünk nem mondtak semmit sem. Nem beszéltek róla. Anyáék se. Akkor a legrosszabbak az éjszakáim, amikor krimit vagy videót nézek, még másnap is rossz, mert aztán mindig úgy érzem, engem gyilkolnak meg. Abba hagynám, de nem tudom abba hagyni, ha mindenki ezt nézi. És aztán még sok mindent mond, aminek a lényege az, hogy ezek a fiatalok, általános iskolás, középiskolás gyerekek is különböző helyzetekben, különböző események alkalmával asszociálnak, és nagyon gyakran asszociálnak a halál témájára. És nagyon-nagyon kiszolgáltatottak, sebezhetők, védtelenek, hogyha nem beszélünk róla. Hogyha egyre több titok veszi körül őket, hiszen a titoktól fél az ember. Holtz Allen emlékeztet arra, hogy a középkorban egészen más volt a család, a családi élet, nem különültek el annyira az emberek egymástól, ahogyan ma. Nem voltak külön szobák, együtt aludtak a családtagok, együtt zajlott az élet, a piacon, a templomban, az utcán, együtt dolgoztak, ugye a családtagok, együtt mentek mindenhová, együtt voltak a beteg családtagokkal, és együtt voltak a haldoklókkal. Kevesebb titok vette őket körül, kevesebb félelem. 16-18 éves korban kötöttek házasságot, 40 évesen megöregedve visszavonultak, és akkor ír egy példát, hogy Árpádházi Szent Erzsébetet például ugye 4 évesen vitték Warburg várába a vőlegényéhez, és 14 évesen lett asszony, 21 évesen 5 gyermeknek az édesanyja és özvegy, és ment tudatosan Jézussal az élet szentség útján, hogy hamarosan megérkezzen hozzá. Ugye nálunk ez még bőven a tanulásnak az ideje. Mi a lényege ennek, hogy sokkal inkább tudatában voltak az emberek annak, hogy ez az élet átmeneti. Hiszen a középkorban az átlag életkor 36 év körül volt. Ugye ma az uniós átlag 80-81 év, kicsit a Covid lejjebb vitte, Magyarországon 74-76 év között mozog, de ez is több, mint a duplája a középkori átlag életkornak. És azt mondja Allen, hogy aki mélyen hisz az Istenben, az komoly segítséget kap ennek a témának a feldolgozásához, feltéve, hogyha nem formális hívő, tehát nem csak az ősei evangélikusok felmenői, hanem ő maga is megéli a hitét, gyülekezete elsődleges számára, beépül, szolgál, stb. Ismeri, tudjuk, hogy mi az, amikor valaki nem formális hívő. Pál apostol erre mondja azt, ezért mondja az efezusi híveknek, hogy erősödjön meg hatalmasan bennetek a belső ember. Hát ez adja az erőt. Vagy a Jeremiás síralmainak a könyvében olvastuk, hogy azért nincs még végünk, mert az Úr kegyelme megújul napról napra, minden reggel. Ez nem azt jelenti, hogy amikor véget ér a földi életünk, akkor már nincsen kegyelem a számunkra. Hanem az, hogy amíg itt élünk, addig a kegyelem éltet bennünket. Ha megérkezünk, az is kegyelem. Az átmenetiséget nagyon komolyan kell venni, én azt gondolom, hogy az egész Szentírás egy biztatás, hogy elkészítette számunkra az utat. Az elmúlt bibliaórákon, két bibliaórán is, az ifjúság bibliaórán is, és a középkorú a bibliaóránál is előkerült az, hogy a résztvevők szeretnék a Jelenések könyvét megismerni jobban. Én általában szeretem félretenni, nehéz olvasmány, nehéz magyarázni, nehéz megérteni. Most mégis elő fogjuk venni. Nagyon érdekes, a középiskolás fiatalok szeretnék megismerni jobban, és a középkorú felnőttek is. És akkor erről beszélgettünk a fiatalokkal, hogy mit is jelent az apokalipszis. Ugye a Jelenések könyve az apokalipszisről szól. Ugye az apokaliptó azt jelenti, hogy felfedni, titkot világosságra vinni, vagyis, hogy arról van szó, hogy Isten világosságra hozza számunkra az elmúlhatatlan életet. És hogy számukra, az első keresztények számára az, amiről a Jelenések könyve ír, az nem egy ilyen félelmetes, horrorisztikus leírás volt, hanem várták már, hogy mikor mehetnek már az Isten országába, várták már, hogy mikor mehetnek Jézus színe elé. Olyan nyomorúságban élték az életüket. Annyira nehéz volt az ókori, de a középkori embernek is. Nagyon nehéz volt megküzdeni a sok-sok járvánnyal, oltások nélkül, olyan orvosi segítség nélkül, mint amivel mi rendelkezünk. Sokkal több az élet törékenységét jobban megélő körülmények között. Nagyon várták már, hogy mikor telik le az a 36 év. És azt mondtuk, hogy jókor jött biztatás a Jelenések könyve a szenvedő keresztényeknek. Óriási feszültséget kellett átélniük. És itt ebben a történetben is, a Nain ifjú feltámasztásában is óriási feszültségek vannak. Ott van az özvegy asszony, akinek meghalt először a férje, ugye, mert özvegy, és akkor legalább a fia ott van mellette, mint támasz, és akkor túlteszi magát a veszteségen, úgy gondolja, hogy rendben lesz mégis az élete, itt van mégis a fiam mellettem, és aztán következik a másik megpróbáltatás, ugye ma ezt így mondanák, hogy krízis Mátrixban van része, meghal a fia, újabb tapasztalat nehezíti az életét, ő sem marad mellette, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy hogy felerősödik ilyenkor, amikor az embert eléri egy ilyen megpróbáltatás, a reménytelenségnek a súlya, a kárhozatnak a fenyegetése, a szerencsétlenség érzése, a bűneinknek a súlya. Mert ugye normál esetben az történik, hogy elkövetünk valamilyen bűnt, és utána következik a bűntudat. De ugye ezt nagyon sokszor elnyomjuk, elmarad. Viszont amikor elveszítünk valakit, vagy amikor súlyos betegek leszünk, akkor iszonyatos erővel jön elő a bűntudat az emberben. Pedig nem feltétlenül függ össze a szenvedésünk a bűneinkkel, ez is lehetséges, egyébként összefüggésben van, de nem feltétlenül függ össze, viszont nagyon komolyan ráébreszt bennünket a sebezhetőségünkre és az elesettségünkre, a hibáinkra, és aztán jön az újabb tapasztalat a Naini asszonynak az életében. Jézus oda megy, megérinti. Ezzel mi lesz? Mi lesz a következménye ennek? Tisztátalanná válik Jézus, ugye 7 napon keresztül templomba sem léphet be. Sőt, saját magát kell megtisztítania, ami azt jelenti, hogy ő vállalja a halált, magára veszi a bűneinket, a tisztátalanságunkat, életre hív. És ez egy újabb ismeret. Tehát újabb és újabb ismeretekkel gazdagodunk Az Úr megy oda, ezt is olvassuk, hogy az Úr, ugye Lukács ezt használja, a Kyrios kifejezést használja, aki Úr a halál felett. És amikor meggyógyul, feltámad a naini ifjú, akkor elkezd beszélni. A görögben a lalein beszélni szó szerepel, amiből származik a latin laudáció, dicséret kifejezés. Ő nem embert dicsőít, mint ahogyan a laudációt emberi eseményeken, ünnepségeken szoktuk használni. Ő az Istent kezdi el magasztalni. Róla, az ő dicsőségéről beszél. Úgy hívják ezt, hát legalább egy 60 éve a pszichológiában, amikor ennyi ellentmondás, ennyi feszültség terheli meg az emberek a lelkét, hogy elérte a kognitív diszonancia. Azt hiszük a világban, hogy ez egy jó világ, hogy biztonságos világ, hogy felépíthetjük ide az életünket, és aztán pedig óriási csalódások lesznek úrrá rajtunk, hogy nem így van, és aztán mégis mellénk szegődik Jézus. És nyilván ez is megviseli az embert, ez is szorongást okoz, mint minden kognitív diszonancia. Szorongást okoz bennünk, hogy mégis mellénk áll, ha bár mi eltévesztettük az utat. Ő mégis mellénk áll. Boltz Allen arra emlékeztet, hogy két nagy titok van ebben az életben. Az egyik a születés, és a másik pedig a halál. És azt mondja, hogy ennek a kettőnek az összefüggésére utal a nyelv is. Ugye hogyan mondják tudományos kifejezésre, tudományos nyelven a halált, ugye exitus, ami azt jelenti, hogy kimenetel, kijárás. És hogy mondják azt, amikor két test egyesül, amiből élet keletkezik, coitus, ami azt jelenti, hogy együtt járás, együtt menés. Mind a kettőben ott van az itus, a menés, a járás. Az egyik az együtt járásról szól, a másik arról, hogy most már ki megyünk ebből a mulandó világból. És miről szól az igénk, hogy Jézus pedig együtt jár a gyásznéppel, együtt megy, együtt vonul azokkal, akik viszik a koporsót. Ő maga is kiment, exitált a mennyből, és lejött a földi világba, és a kereszten teljes mértékben kilépett az életből, és feltámadása után pedig csatlakozott a tanítványaihoz, csatlakozott hozzánk, igazán együtt jön velünk. Tehát nagyon érvényes a koitusz. Velem vándorol utamon Jézus. Ezért írja az ének szerzője. És ezért énekeltük azt is, hogy indulj az úton, előre néz, mert ő velünk jön, és hozzá érkezhetünk meg. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te vagy az út, te vagy a feltámadás, te vagy az élet. Köszönjük neked, hogy lemondtál az életedről, hogy megszabadíts bennünket a haláltól. Köszönjük neked, hogy úton lehetünk, élhetünk és új életet támadhatunk. Köszönjük, hogy mindez a te kegyelmed. Segíts, hogy mi is téged dicsérjünk, a laudációnk rólad szóljon. Amen.